Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem túlzás kimondani, az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra 2-3-szoros rezsiköltséget és 1000 forintos benzinárat okozott volna. Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel találkozott előzőleg, mint ismert. Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatásán. Orbán Viktor a hazafelé tartó repülőútján beszélt még arról, Donald Trump ígérete értelmében, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Úgy fogalmazott, olyan szinte korlátlan finanszírozási lehetősége van hazánknak az USA-ban, amelyek ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A korábbi bejelentés megerősítve azt is hangsúlyozta, Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a török áramlat gázvezetéken és a barátságkő olajvezetéken érkező energiaszállításokra. Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb Egyesült Államok beli cégfejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jó János vezérigazgató kiemelte, Orbán Viktor washingtoni útja történelmi jelentőségű volt. A felére esett vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt, figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter a CBS televízióban. Scott Bessent a szövetségi intézmények több mint 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt. Szerinte a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában legalább 5 demokrata szenátorra van szükség. Adam Schiff demokrata párti szenátor viszont a CBS-en megerősítette, nincs szándékuk arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést. Az Egyesült Államokban már mintegy 1500 légijáratot töröltek a légiirányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye. A kongresszus felsőháza aztán előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100-tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy 8 demokrata szenátor mégis igennel voksolt. A kormányzati finanszírozás január végéig indulhatna újra egy új megállapodás elfogadása esetén. A jelenleg felvetett kompromisszum a kormányzat működését tehát január végéig finanszírozná. Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodott el a politikai döntéshozók között, azonban tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy háborút a harctéren le lehet zárni, vagy hogy egy nukleáris hatalmat fegyverszállításokkal le lehet győzni. A tárcavezető a litvániai Szijjaújaiban a balti légtérrendészeti műveletben résztvevő magyar katonák előtt tartott beszédet. Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke bázeli útja során partnerségi megállapodást írt alá a kúrai Nemzeti Bank elnökével. Az egyezmény lehetőséget teremt a jegybankok közötti tudás megosztása és közös kutatásokra, elsősorban a digitális pénzügyi innovációk területén, közölte a jegybank. Varga Mihály részt vett és felszólalt a Nemzetközi Fizetések Bankja ülésén. Október végéig 3367 milliárd forintos mínuszt halmozott fel az államháztartás központi arrendszere, ami a megemelt éves hiánycél 3/4-ének felel meg, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány szerint az időarányosnál kedvezőbb a teljesülés, miközben az állami kiadások tovább nőttek. Az év 10. hónapjában az elmúlt 24 év harmadik legnagyobb havi hiánya jött össze, de a kabinet számára így is maradt még több mint 1000 milliárd forintnyi mozgástér az év végéig, tette hozzá kommentárjában az Index hírportál. Robert Fico szlovák miniszterelnök a Bazin közelében történt vonatbaleset miatt a Szlovák Vasútársaság teljes vezetésének menesztését kérte József Rász közlekedési minisztertől a pozsonyi kormány rendkívüli ülésén, amelyet az incidens miatt hívtak össze. 79-en szorultak kórházi ellátásra, közülük 60-an könnyebb sérüléseket szenvedtek. A vonat szerencsétlenség Szlovákiában a második hasonló eset volt egy hónapon belül. Október 13-án a kelet-szlovákiai szárdalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori balesetnek is több tucat sérültje volt. Végül az időjárásról. A köd és réteg fejhőzet helyenként csak lassan zsugorodik majd a folytatásban, másutt aztán oszladozásukat alapvetően napos idő követi. A szitáláson kívül csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Napjainkban a második helyen szerepel a halálozási okok között a daganatos megbetegedés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon 2020-ban a legtöbb ember a keringési rendszer betegségeiben halt meg. Gyakoriságukat tekintve ezután a daganatok következnek. E két haláloki csoport az összes halálozás közel 70%-át teszi ki. A daganatos betegségek kimenetele gyógyíthatósága szempontjából kiemelten fontos, hogy minél korábban felismerjük a betegséget, és a terápia minél előbb elkezdődhessen. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Somorjai Bélával, az EGRI Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk a daganatos betegségek kiváltó okairól, a diagnosztika összetettségéről, és hogy milyen jelentős előrelépések jelentek meg a terápia területén. Az onkológus elmondja, főként a nők esetében a leggyakoribb kiváltó okok között a lelki eredetű terhek, a tartósan depresszív állapot is jelen van. Beszélünk a mellrákról továbbá, valamint arról, milyen korosztályt és miért érint leginkább ez a betegség. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai témánk pedig a daganatos megbetegedések lesznek. Köszönöm, doktor úr, hogy szán ránk időt, és foglalkozhatunk ezzel a betegségcsoporttal. Miről is van szó, amikor a daganatos megbetegedésekről beszélünk? Mik ezek, amiket találnak a szervezetben?
Kedves sokalom, tiszteletek, köszöntöm a rádió hallgatókat is. 41. éve dolgozom a Markot Ferenc megyei kórházban. 4 szakvizsgám van, és az utolsó 31 néhány évemet az onkológia határozta meg, mint szakterület. A kérdése az azért nagyszerű, mert ez egy szövet szaporasság, tehát több sejt szaporodik és alakul egy területen, de ezek a szövet szaporulatok, ezek nem szemölcs jellegűek, nem jó indulatok, hanem a rossz indulatosságot az jelenti, hogy az emberi szervezet szabályozó mechanizmusai alól kiszabadul ez a szövet szaporasság, és a szövet szaporulat és annak az áttétei azok a gazda szervezet, tehát az ember haláláig tart. Ez az alap meghatározása a rákbetegségnek, vagy a rossz indulatú daganatnak.
Mi segít az elkülönítésében? Tehát hogyan tudják felfedezni magát azt, hogy ez egy rossz indulatú sejtszaporul?
A rossz indulatú sejtszaporasságnak, azaz a daganatoknak, hát egyébként maga a sejtszaporasság az már a daganat. És akármilyen bőrön lévő kitüremkedést lehet példaként venni, hogy megfelelő anyajegyek számmal születik valaki, majd a napfény és az élet folyamán ezek előre haladnak, számban növekednek, de minden diagnózis, tehát minden kórisme, az csak szövettani alapú lehet. A képek, a különböző berendezések által az emberi testről kialakított felvételek, azok legfeljebb gyanúk lehetnek. Régen az én pályakezdésem kor még nem állt rendelkezésre CT-berendezés, nem állt rendelkezésre még ultrahangvizsgálat sem, ezért az emberek megpróbálták, a kollégáim megpróbálták, a rutinosabbak megmondani egy röntgen felvételből, hogy valakinek tüdőrákja van, vagy esetleg a hasában egy árnyékról, hogy mondjuk májáttéte van. Ez akkor sem, meg most sem, most meg még inkább nem fedi a valóságot. Kizárólag szövettani, mikroszkóp alatti diagnózis és ismeret az, ami alapján mondhatjuk, hogy valakinek rossz indulatú daganata van.
A második vezető halálokok egyike a daganatos megbetegedések, és itt merül fel a kérdés, hogy tényleg egyre több a daganatos megbetegedés, vagy csak jobb a diagnosztika, és egyre többet ismernek fel akár időben?
Amit említ, az valóságos, tehát ha a magyarországi rákhalálozási statisztikát nézzük, akkor valóban a rossz indulatú daganatos halálozás az a második helyen áll a szívérrendszeri betegségek mögött. Ha szeretnénk tudni a számokat, akkor évente körülbelül 135 ezer honfitársunkat vesztjük el általában. Ez az összhalálozás. Nagyságrendileg 70 ezer betegnek van végzetes szívérrendszeri problémája, és 32 ezer honfitársunk szenved befolyásolhatatlan rákbetegségben. Ez a halálozási arányszám, ez évek óta nem változik, és egyébként Európában a legmagasabb. Pontosabban úgy kell ezt fogalmazni, hogy sajnos az európai országok közül Magyarországon nagyságrendileg 25-30%-kal magasabb a rákbetegség miatti elhalálozás, mint bármely más Európai Uniós országban. De az kétségtelen, hogy évenként, ha nézzük, akkor a felfedezett, felismert, vagy újonnan diagnosztizált rákbetegek száma is növekszik. Miután a halálozás meg nem változik, és több beteget ismerünk föl, ez bizonyítja azt, hogy az én szavaim nélkül is a statisztikai adatok, hogy jobb, illetve hatékonyabb a betegségeknek az igazolása, illetve a gyógyítás folyamata is.
Felmerül a kérdés, hogy ez genetikailag hordozott betegség a legtöbb emberben, vagy a környezeti ártalmak okozzák a kiváltó okok között azok vannak?
Multifaktoriálisnak mondjuk az etiológiáját, tehát az eredetiségét vagy eredetét a daganatosságnak. Nagyon kevés betegség az, amit örökölni lehet, ahogy erre ön kérdez. Tényleg nagyon kevés van. Akár csak a 10 ujjamon meg tudom számolni azt, hogy összesen mennyi. A többi betegségre hajlamot lehet örökölni, de a hajlam az a védekező rendszernek a fogyatékossága. Úgy lehet ezt elképzelni, mint hogyha egy valamilyen egységet, akár egy rúd szalámit, ami fóliába burkolt, mondjuk 10 cm vastag tojás habréteggel vennék körbe, ez szigetelné a rúd szalámit a külvilágtól. Ha ez a szigetelő hab ez nem sérül meg, akkor nem tudok hozzáférni a rúd szalámi anyagához, de ha van valami olyan tényező, mint egy elhúzódó hurut, egy autoimmun megbetegedés, egy hörgőrendszeri elváltozás, ami gyengíti, vagy tartósan depresszív állapotba kerül valaki, és ez a leggyakoribb ok egyébként a háttérben, és rengeteg olyan tényező van, amire például a nők egyáltalán nem figyelnek oda, mert sokkal több terhet viselnek az életükben, ők a családanyák, ők szülnek gyermeket, ők tartják össze a családot, ők viszik a második műszakot, nem panaszkodnak igazából, és még akkor, ha azt kell mondanom, akkor még el kell viselniük a férjüket, az életük párját, és inkább ők alkalmazkodnak. Na most ezekben az esetekben ők nem fejezik ki azokat a problémáikat, amelyek egyébként megvannak, mert lehet a lakáskörülményeikkel, lehet a gyerekeikkel, lehet a konkrétan a párkapcsolatukkal, de ugyanígy nekik is van munkahelyük, van a gyerekek iskolázottsága vagy iskolázba járatásával kapcsolatos. Ezek tartósan háttérben, tudatalatt gyötrik, lestrapálják az immunrendszert, és akkor ez a bizonyos szigetelő mechanizmus vagy réteg, ami egyébként sejtekből áll, ami egyébként megfelelő összetételű fehérje anyagokat tartalmaz, ez károsul, korcsá válik, és akkor valahol, ha kilátszik, mert mintha egy hajszárítóval elfújnám egy területen ezt a habréteget, az alatta lévő említett példaként említett mondjuk szalámiról, akkor ha valami kilátszik, ami abban kódolt, az a betegsége lesz valakinek. A genetikai kódban minden betegség benne van, tehát onkogéneket, azokat hordozunk, tehát minden emberben benne van a tüdőrák, meg benne van a bizonyosát most a nemektől függetlenül, de benne van a központidegrendszer daganatának a génje, és így tovább. Ha az látszik ki egy ilyen immunhiányos állapotban, hogy mondjuk foltosan hulljon a haja valakinek, akkor foltosan fog a haja hullani. De ha 2-3 hónapig nem tud ez a biztonsági rendszer visszaépülni, nem lesz újra egészséges ez a mondjuk így habréteg, és alatt a tüdőrák látszik ki, akkor viszont a szervezet kihasználja a védekező rendszer fogyatékosságát, és az illetőnek tüdőrákja lesz.
Akkor tehát tényleges, hogy a lelki eredetű problémák azok hatással vannak a szervezetünk működésére?
Igen, ez teljesen így van. Azt hiszem, ez nem vitatható kérdés. Ez nem csak egyszerűen pszichoszomatikus betegség kategóriát jelent, hanem amire ön kérdezett, hogy ez most genetikai vagy külső tényezők, a multifaktoriális, tehát a több tényezős oknak a tartalma az lényegében ezt jelenti, mert az elhízás, a zöldség, gyümölcs fogyasztásnak a csökkent volta, a kevés folyadékbevitel, itt van az alkohol kérdése, akkor mehetünk igazából tovább, hogy a humán papilloma vírus, ami a nőknél ugye a méhnyak rák vonatkozásában fontos, ennek az oltása megvan, vagy nincs meg, a gyerekkorban megadott védőoltások szerepe az immunrendszer támogatásában szintén így van. Ezeket mind végig lehet nézni különböző országokban, különböző társadalmi rétegekben, részt vesznek, nem vesznek részt az oltásokon, milyen táplálkozások, itt van a vagyoni helyzet, milyen körülmények között lakom, van fűtésem, nincs fűtésem. Tisztálkodok olyan módon, ahogy azt kell, vagy a ruháimat nem tudom kimosni, és akkor bizonyos testhajlatokban, testterületeken nincsen a bőrnek megfelelő szellőzése, így rögtön látni lehet, ugyanilyen kérdés a fogazat is, hogyha nem tudom ápolni, nem tudom karban tartani, hiányos fogazatom van, nem tudom megrágni az ennivalót, már teszek annak az érdekében, idézőjelben vagy valóságosan, hogy a gyomorbélrendszerben daganat alakulhasson ki, mert nem előre dolgozott táplálék kerül be, amiből már a tápértéket kell kinyerni, hanem még azzal is meg kell birkózni a szervezetnek, hogy kisebb darabok, fragmentumok kerüljenek, de a fogazat hiánya az pedig a szájüregi higiénével is összefügg, hogy akkor ott lesznek a baktériumok, és akkor bizony ezért 30 év alatt rögtön az 5. helyre az ajak szájüregi rákok jöttek elő, pedig 30 évvel ezelőtt, vagy 32 évvel ezelőtt mondjuk, akkor még nagyságrendileg a 8., 9., 10. helyen voltak ezek.
Ha már a diagnosztikáról beszéltünk, a diagnosztikáig, amíg mondjuk valaki eljut az orvoshoz, nagyon fontos, hogy ő miért kerül oda az orvoshoz, hogy ő felismerte magán a jeleket, valami másképp működik a testén, és akkor itt át is kanyarodhatunk a merrek példájára, hiszen ott már kitapintható dolgokról van szó, akkor általában elindulnak az orvoshoz. Mit tapasztal, doktor úr, hogy mennyire elterjedt Magyarországon az, vagy az ön praxisában, hogy a nők maguktól már jönnek, mert ők tapasztaltak valamilyen elváltozást?
A kérdés első része, vagy a kérdésének az első része az, hogy miért mennek el orvoshoz. Én azt látom, hogy nem feltétlenül mennek hamarabb a páciensek, csak már akkor, amikor már látható észrevételük van. Fogynak, étvágytalanok, húsundoruk van, de most nem a merrákról beszélek nyilván, vagy pedig valóban így van, hogy vagy váladékozik az emlőbimbó, ha már a mell daganatról beszélünk, tapintható elváltozás van, nyomásérzékeny, hasra fekve, oldalra fekve, nekitámaszkodva, már valami diszkomfort érzésük van, illetve mosakodásnál a tükörbe belenéznek, a két mell között valamilyen különbséget látnak, vagy a bimbó kiemelkedése, vagy a bimbó alakja eltérő. Igen, ám csak ezek már azok az esetek, amikor a betegség valószínűleg az a kezdeti stádium helyett már előre haladottabb, és sokkal nehezebb lesz utolérni a betegséget. A rák mindig megelőzi a gazdaszervezetet, tehát ha már ki tudott alakulni, akkor a rák van előnyben. Ha a diagnosztika ideje korán megszületik, és megmondom, mi baja van valakinek, akkor viszonylag kevés előnye van, mint a futónak a futóversenyen, akkor megfelelő tempóban haladva, és felhasználva a rendelkezésre álló eszközöket, lehetőséget, utol tudom érni a rákbetegséget, majd elé kerülök a rákbetegségnek, magyarul legyőzöm a rákbetegséget. De a többségnél az a probléma, hogy a betegségek olyanok, például a bélrendszeri tumorok azok olyanok, hogy nagyon-nagyon későn adnak tünetet, de talán a legszemléletesebb példa az a hasnyálmirigyrák, amely hasnyálmirigyrák annyira rejtett helyen van az emberi szervezetben, hogy egyszerűen előrefelé, hátrafelé, oldalra növögethet, és ha nem a hasnyálmirigy fejében van, és nem nyomja össze ez a közös epevezetéket, akkor még sárga se lesz az illető, de ha már egy hasnyálmirigy daganat panaszt okoz, emésztési panaszt, puffadást, deréktáji fájdalmat, akkor valószínűleg már olyan szakaszban van, amikor nem lehet megoperálni, és az alsnemérő daganat, amit nem lehet megoperálni, az 6-9-10 hónapnál többet nem engedélyez, még a legmodernebb kezelések mellett sem. Tehát itt a mellrákra rátérve, vagy a mell daganatosságra rátérve, az elővizsgálatoknak nagyon komoly jelentősége van, és ha egy ország olyan gazdasági helyzetben van, vagy lenne, hogy bizonyos életkor fölött az össznépességet tudná elővizsgálni, rossz megfogalmazással szűrni, mert a szűrésnek vannak kritériumai, akkor járnánk a legjobb irányba a prevencióval, tehát a megelőzéssel. Mert amikor már tünetek vannak, amikor már látványos tünetek vannak, akkor a betegeknek a többsége már vagy ilyen-olyan formában, de nevezzük áttétesnek, és az pedig már lényegesen nehezebb feladatot jelent mindenkinek.
Mennyire élnek a nők a behívó levél lehetőségével, hogy annak nyomán legalább eljönnek az orvoshoz?
Én azt hiszem, hogy ezt, ha már megkapják, akkor betartják. Azt nem tudom lekövetni, hogy ki küldi, mikor küldi és miért küldi. Nyilván vannak korcsoportok, akiket értesítenek, hogy jó lenne, hogyha bemennének mammográfiás szűrésre, csak ezt én itt, ha már a rádióhallgatók előtt beszélhetek, akkor azt azért meg kell érteni, hogy önmagában a mammográfia az nem szűrés. És sajnos ezt a kollégáink közül is, vagy között is látom, hogy nem. Tehát meg kell tudni mondani, hogy mit nevezünk szűrővizsgálatnak. Szűrővizsgálatnak azokat a rendszereket, akár többet együtt tekintünk, ahol 97% fölötti valószínűséggel meg tudom mondani, hogy az illetőnek az a betegsége van, amit éppen szűrni akarok. akkor nevezzük nevén a gyereket. A mammográfia, ami a mell röntgen vizsgálatát jelenti, tehát két lemez, két sugárzó meg sugárat fölfogó lemez közé szorított emlőnek a röntgen sugarakkal való átvizsgálásának a hatékonysága legjobb esetben sincs több, mint 89%, de hogyha most hallják ezt mammográfusok, akkor lehet, hogy eljutnak 91%-ig. De azért van ez, mert a mell mérete is befolyással van arra, hogy egy mammográfiával sikereket tudok elérni. Egy átlagos mellű könnyen tapintható nő esetében a mell fájdalom nélkül össze úgymond nyomható idézőjelbe, vagy szorítható, mondjuk 2-2,5 cm vastagságig, ez tökéletesen átlátható akár ultrahanggal, akár röntgensugarakkal, de egy olyan emlőméretnél, ahol maga az emlő 25-24-30 cm átmérőjű, és mondjuk 2,5 kilót tesz ki egyben, ezt képtelenség mammogra át lehet, persze, lehet valamit csinálni, de sokkal inkább nem lehet észrevenni egy ekkora mellben, akár egy 3 cm-es elváltozást sem. Tehát az emberi test adottságait figyelembe kell venni, akkor a mammográfia az nem érte el a 97%-ot. Az ultrahang ettől is szegényesebb, de maradjunk a 85-87% ultrahangos találati biztonságnál, mert cisztákat ki lehet mutatni, esetleg a folyadékkal telt labdacsban, a cisztában növedéket ki lehet mutatni, és akkor mehetünk tovább, ugye, hogy akkor van egyébként, amivel kezdünk, az a kézzel történő tapintás, utána van az ultrahang, utána van a mammográfia, szövettani mintavétel is benne van, tehát hogy ugye mintát kell venni, mert mondtam, hogy szövettani igazolás nélkül nincs rákbetegségdiagnózis, és van az emlő MR ez előtt, akkor az öt modalitás. Megvizsgálom a beteget, emlő ultrahangot csinálok, mammográfiát csinálok, ha találok kóros eltérést, emlő MR vizsgálatra küldöm az illetőt, és veszek szövettani mintát. Akkor ez öt vizsgálat volt. Az egyszeri behívás lényege ez az öt vizsgálat, és az öt vizsgálat együttes találati aránya 98%. Akkor megérkeztünk. Akkor meg tudom mondani 98%-os valószínűséggel, hogy milyen baja van az illetőnek.
Akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza oda, hogy mennyire jelentőségteljes az, hogy valaki otthon rendszeresen megvizsgálja a saját mellét, és hogyan tudja ő ezt jól, hatékonyan elvégezni?
Nagy jelentősége van egyébként, mert általánosságban azért a kéz tapintó képessége minden embernél megvan olyan szinten, hogy ő igenis tudja érzékelni, ha rendszeresen végez ilyet, hogy van-e változás például a mellében az előző vizsgálathoz képest. Sajnos olyan képző rendszerek, ahol a lakosságnak ezt el tudnák, vagy el akarnák mondani, ilyenről én nem tudok igazából. Régen volt egy jó kezdeményezés, amikor a mellkas röntgen, vagy a tüdőgondozókhoz helyeztek ilyen elővizsgáló asszisztenciát oda raktak, és mentek az emberek tüdőszűrésre kötelező jelleggel, egy szomszéd szobába meg bementek, és az asszisztens nők elővizsgálták az illetőket, sokkal nagyobb számban tudtak kiszűrni bizonyos problémákat. Tehát, hogyha itt a rádióban 2 perc alatt el kellene mondani, hogy ez hogy van, nagyon nehéz lenne, de egyébként az alapja ennek az egésznek olyan tükör, amiben a felső testet egészében tudja nézni valaki, és teljesen lemeztelenített felső testtel kell magát a vizsgálatot csinálni. A kérdésének az a lényege, és erre az az egyértelmű válasz, ha mindenki egy hónapban egyszer, ugyanazzal a technikával megcsinálná az emlő saját vizsgálatát, akkor egyébként soha nem azt kértük valakitől, ha már ilyenbe bele mentünk egy-egy ember esetében, hogy találja már meg a daganatot a mellébe, hanem azt kértük, ha eltérést és változást érzékel az egyik vagy a másik mellében. Nagyobb lesz a melle, kisebb lesz a melle, változik a bimbó alakja, a színe, a tapintása, a markánsága, keressen föl orvost, mindegy kit, csak menjen el akkor a házi orvosához, aki természetes módon fogja az emlővizsgálatra, komplex emlővizsgálat, tehát nem csak mammográfiára, hanem eleve komplex emlővizsgálatnak hívjuk ezeket, és nem csak mammográfiának, fogja elküldeni, és akkor elindul legalább az a folyamat, amiben meg lehet nyugtatni, hogy most az a változás van, hogy hormonálisan van egy kis eltérése, és annak a következménye nem rákbetegsége van.
Hol tartunk most jelenleg? Az idősebbeket érinti leginkább ez a melldaganat, vagy már egyre fiatalabb korban is jelentkezik?
Statisztikailag a világ minden pontján két korcsoport kiemeltségét lehet megállapítani. Az egyik még menstruáló, tehát petefészek aktív hormonális működés állapotában lévő nőket jelenti, ez a 40-45 éves korosztály, ahol megnövekszik, látványosan megnövekszik az emlőrák, akkor megbetegedetteknek a száma, a következő pedig a 65 év nagyságrendileg. Tehát ez jól elválasztható egymástól, magyarul. Egyébként is az emlőrák egyébként hormonfüggő vagy női hormonfüggő betegség. Olyan nőnek, akinek nem fejlődtek ki a petefészkei, vagy a petefészkei nem dolgoztak az élete folyamán, tehát zárójelben, aki nem menstruált, annak nincs ismerrákja. Az a nő, aki Y éves korában elkezdte a hormonális érését, és ennek megfelelően egészen mondjuk 48-50 éves koráig menstruált, tehát közel 40 éven keresztül rendszeres volt a menstruáció, és ez egyfajta hormonháborút jelentett. A melle minden két menstruáció között kellett, hogy duzzadjon a mirigyállomány, hogy hát ha megtermékenyülés, akkor majd tejet kell termelni, ha nem, akkor a menzesszel együtt a mell is fölpuhult, és akkor ez az állandó változás, ez idő után nem megy a mellnek. Tehát a két korosztály megbetegedése, hogy nagyobb, ez két csúcsú görbének hívom igazából, mert úgy az élet folyamán nagyjából egyforma arányban, a 20 éveseknél is, meg a 88 éveseknél is nagyjából egyforma arányban jelenik meg ez a baj, de a 40-45 éves kor, illetve a 65 éves kor az azért különbözik, mert amikor még hormonálisan aktív állapotban, tehát még menstruáló, azaz petefészek működő korban szenvedi el valaki a betegséget, ott 3-4-5-ször többet kell megtenni, sokkal jobban kell körülvenni magát a beteget, sokkal inkább minden egészségügyi lehetőséget be kell vetni, mert a menstruáló korban elszenvedett emlőrák prognosztikája az legalább 6-8-10-szer rosszabb, mint a már életkoruk miatt lecsendesedett hormonális viszonyok között egy ilyen 60-65 éves, 70 éves korban. Az az emlőrák az összességében, mondom, nyilván vannak drámai ettől eltérések, de összességében nyugodtabb és összességében egy békésebb, jobban kiismerhető lefolyású a korosabbaknál előfordul betegség.
Ha már beszélünk a hormonokról, a hormonális befolyásoltság, és itt gondolok a fogamzásgátlószerek használatára, ezek mennyiben számítanak a rákok, a daganatok előfordulása szempontjából, akár a mellrák miatt?
Nagy mértékben jelen vannak. Nem véletlen az, hogy a nőgyógyászati területen a gyógyszergyártók egyre inkább olyan fogamzásgátló tabletta féléket gyártanak, amelynek a hormontartalma kevesebb, egyre kevesebb. Az én pályakezdésem időszakában még olyan női hormonszintű tabletták voltak, amelyeket ma büntetőeljárás keretében mutogatnának, hogyha valaki ezt megpróbálná adni a nőknek. Ugyanaz volt a végeredmény, hogy nem volt peteérés, nem volt megtermékenyülés. Ez oké, csak maga a női hormon és a női hormonok közül az ösztrogének, azok viszont rákkeltőek, és nem csak a mell vonatkozásában, tehát a melldaganat komplexitása, vagy bonyolultsága, vagy az emberi szervezetre gyakorolt hatása, vagy az emberi szervezet mellrákra való hatása, így is fogalmazhatnék, az például azt követeli meg, hogy akinek az esetében fölmerül, hogy melldaganata lehet, akkor a hormonális kivizsgálás is hozzátartozik. Tehát úgy nem hagyhatok valakit, hogy nem tudom, hogy mondjuk van-e fokozott tejtermelő hormon képessége, mert ha van, akkor rengeteg baja lehet, váladékozhat az emlője, olyan mirigyek jelenhetnek meg, amelyek betonkeményekké válnak, és azok nem múlnak el onnan egy kicsit se, és aztán kiderülhet, hogy van petefészek cisztája, vagy policisztás ováriuma van, és akkor rögtön előjön, hogy ez a mell folyamat, ez egy végeredmény, ez nem az a betegség, hanem ez valaminek a végeredménye, tehát nem csak a mellét vizsgálom valakinek, sőt kifejezetten nem csak a mellét vizsgálom. Itt az onkológiai szakterületen, illetve az onkológiai ambulancián, amióta nekem ez igazából közön van, adott esetben, mint vezetőnek, a kollégámmal együtt abszolút ezen vagyunk, amit én most itt elmondtam. Nincs olyan nő, akinek nincsen hormonális idézőjelben tükre, magyarul akinek nem végzünk el ilyen jellegű vérvételi irányt, és nem kérjük meg a nőgyógyász kollégákat, hogy vizsgálják meg tetőtől talpig nőgyógyászatilag, és legyenek kedvesek nőgyógyászati, minimum nőgyógyászati ultrahanggal megmondani, hogy egészséges-e a méh, egészséges-e a petefészek, és így tovább, és így tovább, mert ez így egyben van. A női szervezet nem csak azért bonyolult, mert eltűri a társadalmi megpróbáltatásokat és a hátrányos helyzetüket, hanem azért is, mert a hormonális rendszerük is lényegesen összetettebb, mint a férfié. És egy nőnek egy teste, egy szervezete van, ebbe egy valamennyi mennyiségű hormon fér, és ezek a hormonok, ha az egyik eltérül, vagy több lesz belőle, akkor a másikból valamiből kell kevesebbnek lenni. Tehát ez egy picit olyan, már nem a nőkre mondom ezt, és ne egy félreértse ezt bárki, de mint hogyha valaki otthon egy 5 liters uborkás üvegbe 3 színű folyadékot akar belerakni. És rak bele egy litert, meg 2 litert, meg jó, akkor 6 literes uborkás üvegbe, 1 litert, 2 litert, 3 litert, ez a 3 folyadék telerakta a befőttes üveget. Ha valaki kék lögyből akar még 2 litert belerakni, valaminek ki kell belőle csorogni. Tehát, hogyha a női hormonszinteket nézem, akkor ehhez szorosan összefügg, vagy hozzátartozik a pajzsmirigy működés is, és akkor meg is érkeztünk ahhoz, hogy egy egységes hormon balanszt kell megítélni a nő esetében, hogy mennyire hat az, és milyen formában hathat a női merre. Egyébként nagyon sokszor kiderül, hogy nem daganatos betegség áll egy női mell fájdalma, egy diszkomfortérzés, egy érzékenység, egy bimbó deformitás mögött, hanem a hormonok rossz értelemben, mert a rossz indulatú játéka, és hogyha erre rá lehet jönni, és ezt esetleg egy néhány hónapig tartó tablettával befolyásolni lehet, a nő megnyugszik és felszabadul, és akkor a családjának, saját magának, gyerekének nagyobb hasznára válik, mert visszatér a normális lelki rendszerbe.
Beszéltünk arról, hogy mennyit változott a diagnosztika, de nagyon sokat változott a terápia is a daganatos megbetegedések esetén. Ahogy említette doktor úr, itt már 40 plusz évről beszélhetünk, amit ön végignézhetett. Hogyan látja, hogy mi a legnagyobb siker ebben a terápiában?
Ez egy jó kérdés. A legnagyobb siker az szerintem az, hogy az összes rendelkezésre álló terápiás lehetőséget egymás mellé tudta rakni a szakma, és meg tudtam mondani a kollégáknak képzések keretében, hogy melyiket, mikor, hogyan kell a másikhoz viszonyítva alkalmazni. Én azt tudom mondani, és ezt nagyon sokszor meg is teszem, hogy a mell daganatnak az igazolása az nem jelenti az élet végét. Tehát amikor valakinek azt mondjuk, és ezt most, ha itt van rá lehetőségem, akkor ki is használom ezt, hogy ugye a rákfóbia, vagy a ráktól való félelem az azt jelenti, hogy na nézzük meg, hogy vagyunk mi emberek kitalálva. A szélsőségeket megjegyezzük, az általánosságot azt nem. Mi itt beszélgetünk most, és mi tudhatjuk, hogy körülbelül 12 ezer kisebb-nagyobb repülő van a világ egészének a légterében. Ez bennünket nem érdekel. Ha egy belülük lezuhan, mindenki fölkapja a fejét, és erre odafigyel, tehát a különlegességre. Akkor ha éljük a hétköznapunkat, az nem érdekel bennünket, hogy hány millióan vagy milliárdan élnek rajtunk kívül. Ha a környezetünkben lesz egy rákbeteg, és vagy a rákot meghalljuk, mint kifejezés, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ebbe csak belehalni lehet. Mert ki jut eszünkbe? Pista bácsi, akit bevittek a kórházba, sárga volt, megnyitották, nem tudtak vele mit kezdeni. Háj, Marika nénit is, tényleg, hogy mi volt szegénynek, már a rokonok vitték, mert annyira sokat váladékozott valami ott a felső részén, hát bizony áttétes melldaganata került ki, őt is elvesztettük. Tehát a rákhoz, a rákbetegség félelme miatt is, meg a különlegesség miatt is a halált asszociálja a többség. Ezért amikor itt valakinek azt mondják bárhol, hogy a szövettan alapján daganata van, akkor összeomlik vele a világ, ezt tudnia kell az orvosnak, egészségügynek, hogy egyszerűen egy rémület keríti hatalmába, jogosan, oké, értem, Y év óta nem változik ez a fajta érzés. De nem, hogy nem kell minden rákbetegnek meghalnia, egészen sokan vannak az ön által kérdezett terápiás lehetőségek változása miatt, akik ezt túlélik. Ezért meg szoktam kérdezni a betegeket, amikor ide kísért szemmel, rokonukkal ide jönnek, és hozzák a mammográfiáról, vagy a komplex szemlővizsgálatról, meg a szövettani mintavételt hozzák, hogy hát anyunak rákja van, mondja kísért szemmel, vagy már itt is potyog a könny a szeméből a rokonnak, akkor meg szoktam kérdezni, hogy rendben van, én értem ezt a kérdést, de tessenek szíves lenni már azon gondolkodni, hogy tudnak a környezetükben olyat, aki túlélte a rákot. Mert mondják ők ugyanazt, amit most én az előbb, hogy hát igen, de hát a szomszédban is meghaltak, és akinek rákja volt, csak mondom, gondolkozzanak már, itt még itt vannak, gondolkozzanak már rajta. És ha eljutnak legalább egy olyan emberig, nem tudom én, azt mondja Zoli bácsi, tényleg Zoli bácsinak 20 évvel ezelőtt volt vastagbél műtéte, van egy vendég nyílása, hú, de még mindig viszi a tejet a tejcsarnokba, ott biciklizik. Akkor ugye rögtön lehet mondani, hogy a különleges helyzeteket megjegyzi az ember, a rákot a halállal, vagy a halálos kimenettellel azonosítja, de ha talál a saját példájában olyat, és minél többet gondolkozik, annál többet ilyet fog, akkor lehet megpróbálni a bizalmat fölépíteni, hogy igen, rendben van, értem, hogy rákbetegségről beszélünk, de nem mindegy, hogy milyen stádiumban van, nem mindegy, hogy hol helyezkedik el a mellében, és akkor itt a kezelésekre, a sikert kérdezte. Mondtam, hogy a rákbetegség kezelésénél 5 modalitás van, 5 fajta-félefajta terápia, amit a szövettan alapján, meg a rendelkezésre álló képalkotó eljárások, tehát a adott esetben a CT-k, a csontizotóp és bárminek az igénybevételeme után ha erre jogosult az illető a leletek alapján, meg a szövetlen alapján, akkor mind az ötöt oda kell neki adni. Tehát nincs olyan nő, hogy bejön ide, és akkor hát ő már öreg, ő már fiatal, ő nem tudom micsoda. Nem válogatunk ebben a kérdésben. Ami jár, az jár, és aki meldaganatos, neki mindegyik. Mondom is, hogy mi az öt különbözőség. És ugye arra kell törekednünk, hogy daganatmentessé tegyük az embert, ha még lehet. Van a műtét, van a kemoterápia, a mérgek adása, ha így lehet mondani, van a sugárkezelés, van a hormonális befolyásolás, és van egy úgynevezett biológiai és immunterápiás csoport. Ez öt különböző terület. Műtét, kemoterápia, sugárzás, hormonális befolyásolás és biológiai és immunterápia. A betegeknél általában el lehet oda jutni, hogy majdnem mindegyiket lehet alkalmazni, de az esetek többségében, akkor is, hogyha rákról beszélünk, már ma már, hogyha bemennek elővizsgálatra, már mint amit mondtam, hogy tapintani mammográfiát, ultrahangot, emlőemert meg mintát venni, ez lenne a szűrés, az öt együtt lenne a szűrés, akkor 2-3-ra lecsökkenhet a kezelési típusok egymás mellettisége, és egyáltalán nem biztos, hogy valakinek kemoterápiára szüksége van. És ha itt sorba megyünk ezeken a dolgokon, azt kell, hogy melyik a legnagyobb siker. A legnagyobb siker az, hogy például menjünk sorba. A siker az, hogy a sebészeknek most már egyáltalán nem azok vannak többségben, akiknél le kell venni a mellett. Oda jutott a technológia az őrszemnyirokcsomó meghatározással, hogy nemhogy csak nem kell a mellett levenni, nemhogy nem a mellett kell levenni, hanem még a hónaljat se kell kitakarítani, hogy utána problémás legyen a végtag nyirokkeringése. Tehát sebészileg komoly előrelépés volt, ez sebész megközelítésben abszolút sikeres, hogy már csak kisebb szeletet, mell területet kell eltávolítani, nem kell a hónaljat kitakarítani, hogy probléma legyen. A kemoterápiák finomodtak, az emberi testhez jobban idomultak, jobban viselhetők, mert molekulárisan tisztítottabb formában állnak rendelkezésre. A sugárterápiáról szintén úgy kell beszélni, hogy más technológiával, másként előállított sugárzásról beszélünk. Már nem olyan tervezéssel történik a sugárzás megvalósítása, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Egészen személyre szabott, egyénre szabott, a számítógép vezéli önmagát, hogy merre, hogy haladjon előre, sokkal kevesebb a mellékhatás és az emberi szervezetet érintő probléma. A hormonális kérdések azok nem sokat talán, nem sokat változtak, de ebben is van azért előlépés, viszont a biológia meg az immunterápia, na az meg aztán olyan, hogy két évente megduplázza az információs anyagát, tehát aki most megtanulja, két év múlva nem tudna levizsgázni belőle, mert annyira sok minden újdonság van a nap alatt, szóval ha közlik valakivel, hogy mert daganata van, és úgy fogalmazza ezt meg magában, hogy ez mellrák, akkor nem csak erre a rádióinterjúra kell gondolni, hanem arra, ami ebből kicseng, hogy az összes női melldaganatosoknak a 80%-a meggyógyítható. Teljesen mindegy, hogy hol kezdek el kotorászni, Somogy megyében, vagy Budapesten, vagy a gazdagok között, vagy a szegények között, vagy a tanultak, vagy a nem tanultak között. Úgy nagyjából a 75-80%-a meggyógyítható, és ez azért ez azt jelenti, azért ez egy kiemelten jónak mondható rossz indulatú betegség, mert az epeuti rák, meg a hasnyálmirigy rák meg nem gyógyítható meg. Hát akkor most azért talán a bizodalom akkor lenne nagyobb, vagy a hit abban, hogy nem eltitkolnom kell a betegséget, és nem kell még otthon várnom egy másfél évet, míg itt én váladékozó, kifekésedő emlőrákká fog alakulni valakinek a melle, akkor lesz itt ebben bizony, ha közelebb lehetne jutni az emberekhez, a néphez, és ott el lehetne mondani, hogy ez a valóság, tehát valami betegintést látnának, hogy mi itt nem hazudunk, meg nem hazudhatunk egyébként, és nem kell a kezelésbe se belerokkanni.
Az elmúlt közel egy órában dr. Somorjai Béla onkológussal, az EGRI Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,